60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Köszönti a hallgatókat az új esztendő második adásában a szerkesztő Ámen Zsóka. Egy héttel ezelőtt a csodálatos látványt nyújtó és néhol veszélyeket rejtő januári havazás nagy eseményt jelentett sok kisgyerek számára. Akik még nem láthattak napokig tartó havazás, most szánkózhattak igazából itthon. Kicsiknek, nagynak nagy élmény volt, ha sokunk számára gondot is okozott a közlekedés. Legalább emlékezhettünk gyermekkorunk igazi téli pillanataira. Lassan elolvadt a nagy hó, és január 22-én ünnepelhettük a Magyar Kultúra Napját. Kölcsey Ferenc himnusza megírásának 203. évfordulóját. Ez a különleges dokumentum az akadémiai kiállításon eredetiben is megtekinthető. Ebből az alkalomból ingyenes múzeumlátogatást tehettünk az ország ilyen jellegű intézményeibe. 2025. november 5-én ugyanis megnyílt a Széchenyi István által kezdeményezett Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulóját ünneplő reprezentatív kiállítás. Magazinunk tartalmára vonatkozóan a következő látnivalókra hívom fel a figyelmüket. A Tudományos Akadémia könyvtár régi könyvek gyűjteménye őrzi az 1450-es években készült 42-szoros Gutenberg Biblia egy eredeti, kézzel díszített lapját. Gutenberg, német ötvösmester, a mozgatható betűelemekkel való könyvnyomtatás feltalálója volt. Szerkesztőtársunk egy nyomdamérnökkel készített interjút, amelyben hallhatunk a 21. századig működő és különleges módon tovább élő nyomdai emlékekről.
A január sokaknak valami új kezdetét jelenti. A most következő ismétlő interjú alanyának viszont néhány nap múlva az aktív munkás évei befejezését hozza. Egy nyomdás családból származó nyomdamérnök, Matusek Faludi Viktória volt a vendégem, aki akkor tájt már a Grafika című folyóirat főszerkesztője volt. Ilyen formán kapcsolatban maradt a nyomdákkal, de nem munkaköri kötelességből. A lelke ott maradt a nyomdászok között. Átélte a kis nyomdák államosítását, amit nehéz szívvel viselt. Némi enyhülést hozott számára egy fantasztikus ötlete, de erről hallgassuk inkább őt.
Egy csodálatos alakuló műhelyben ülünk és beszélgetünk mai vendéglátommal. Faludi Viktóriával, aki a Magyar Grafikának a főszerkesztője, nyomdamérnök. Feltételezem, hogy egy nyomdamérnök egy nyomdából indul, vagy legalábbis ott kezdi az életét.
Így van, ez az én esetemben is így történt. Mondjuk nálunk családi vonatkozása is van a nyomdászatnak, édesapám nyomdász, és
megfertőzött?
Úgy gondolom, igen. A legelső emlékem a nyomdával kapcsolatban, az egy nagyon kellemes, pozitív élmény, és ez elkísért egész eddigi életem során. Az az illat, az a millió, ami egy nyomdával kapcsolatos, az számomra egy nagyon pozitív életérzés. És úgy gondolom, hogy a szakma számos képviselője így van ezzel.
Hát a mai nyomdát nyilván már nem adják ezt a illatot, hogy úgy mondjam.
Tulajdonképpen az... igen, még most is.
Igen?
Igen.
Gondolom ezt akarod visszahozni a saját pincétbe, alakítandó műhelybe.
Igen, ez egy időutazás gyakorlatilag. Egy nagyon szerencsés generáció részese lehetek, vagy egy nagyon jó időben születtem, mert gyakorlatilag az 500 év, ami eltelt a nyomdászat történetében, az igen csekély változások közepette telt, és az utolsó 50 évben volt egy robbanásszerű átalakulás, és több technológiai váltást volt szerencsém végigélni. És abban a szerencsében volt részem, hogy én még az olmos korszakban kezdhettem a szakmát, nem csak olvastam és múzeumban nézegettem ezt, hanem az élő gyakorlatban ki is próbálhattam. És ez annyira megérintette a lelkemet, hogy Nekem ez nem csak egy szakmatörténeti kuriózum, hanem egy életérzés Gutenberg nyomdokaiban járni.
Azzal együtt, hogy most már nincs effektív kapcsolatod nyomdával, vagy a régi nyomdával, de úgy tudom, hogy áttételesen mégiscsak van.
Igen, talán jobban is, mint ha egy konkrét nyomdában dolgoznék, mert a nyomdaipar számára készülő szaklap szerkesztőjeként az a feladatom, hogy képbe legyek a nyomdaipar aktuális trendjeivel, és nagyon sok nyomdával állunk kapcsolatban.
De hát nem csak a trendekkel, hanem a szomorú valósággal is, amikor eltűnnek ezek a nyomdák.
Igen, így van. Sajnos vannak szomorú mementói is ennek a változásnak. Gyakorlatilag Magyarországon már csak kuriózumként működik egy-egy olyan nyomda, ahol ezt a hagyományos magas nyomtatást alkalmazzák, és ólombetűket szednek.
Nem, hogy kiöregszik az utolsó generáció?
Valójában ez már a 80-as évek végén egy túlhaladott technológia volt. Az offset technológia a 80-as évek elején elterjedt, és akkor ez kiszorította a magas nyomtatást a piacról. Már csak ilyen nosztalgia műhelyekben, divatos néven nevezve letterpress műhelyekben lehet ilyesmivel találkozni, és ez egy nagyon exkluzív és rendkívül drága eljárás, ami ugye az egyedisége és a sok kézi munka igénye miatt egy más minőségi kategória.
Tehát azáltal, hogy számtalan nyomdával kapcsolatban állsz, akkor részesei vagy azoknak, amikor ténylegesen megszűnnek ezek a régi nyomdák?
Előfordul, hogy ilyennel is találkozom, és egy nevezetes eset volt tavaly évelején számomra. Két okból is, egyrészt veszprémi származású vagyok, és a veszprémi nyomdák különösen kedvesek a szívemnek, és egy olyan nyomda került felszámolás alá, akinek a vezetője annó nekem a szakmát tanította. És hát túl azon, hogy ez egy ilyen kis személyes dráma, mert véget ért valami, aminek nincs folytatása, azt éreztem, hogy veszélybe kerülnek azok a szakmai relikviák, azok az emlékek, tárgyi emlékek, amik ezt az egész műfajt képviselték. Nagyon gyorsan zajlott le a felszámolás, kötbéres szerződés volt, a helységet ki kellett üríteni, és nagyon gyorsan helyet kellett találni ezeknek a gépeknek és ezeknek az ólombetűknek, hogy ne kerüljenek a hulladékgyűjtő udvarba, mert szerintem méltatlan, hogy egy betű akkumulátorlemezként vagy vadászpuska történként végezze.
Ez az, amikor valakinek nem munkája van, hanem hivatása.
Igen, úgy érzem, hogy ez, ha családomat tekintem, akkor egy kicsit bolondériának is lehet venni, mert szinte minden gondolatom ide lyukadt ki.
Ez a fajta érzelem vezetett a nagy ötlethez?
Igen, úgy gondolom, ahogy jöttem haza az autópályán Veszprémből, és ott ültem nagy magányomba az autóba, és ezek a szomorú gondolatok olyan rossz kedv közelébe sodortak, gondolkodtam, hogy valamit tenni kell. Valamit ezzel biztos lehetne kezdeni, és akkor villant be az ötlet, hogy a magyar nyomdászokról igazából nincsen túl sok szobor, és hogy milyen jó lenne, hogyha mindenkinek, akinek az ólombetű jelentett valamit, az íróasztalán vagy a könyvespolcán lehetne egy olyan emléktárgy, ami betűfémből készült, tehát így valahogy átlényegülhetnének Gutenberg katonái egy műtárgyba, ami egy méltó befejezése lenne a betűk életútjának.
És milyen fogadtatása volt, vagy hol tudtál elindulni?
Igazából ez egy hirtelen jött gondolat volt, és utána elég sokáig toporogtam, hogy is lehetne tovább lépni. Aztán a következő lépés az volt, hogy próbáltam találni olyan alkotásokat, amik már köztéren vagy valahol elérhetők nyomdászokról, és két ilyen alkotást is találtam. Az egyik a debreceni Böszörményi úton álló huszárgálszobor, ami egyébként az alföldi nyomda udvarát díszíti. Ez a szobor Józsa Lajos alkotása, és hát őt megkerestem ezzel az ötlettel. Először nagyon meglepődött, de rögtön meg is tetszett neki a gondolat, és nagyon sok nem várt segítséget és lelkes támogatást kaptam tőle, amiért nagyon hálás vagyok, és ugyanez elmondható Deák Árpádról, akinek 2015-ben készült egy szobra Misztótfalusi Kis Miklósról, amit Misztótfalun avatott a református egyház közösség, és ő is nagyon pozitívan állt az egész ötlethez, és az ő támogatásukkal sikerült megvalósítani ezt az elképzelést.
Készült egy terv, vagy ötletszerűen, hogy kikről készüljön szobor?
Alaposan körbejártam a témát, és segítségül hívtam olyan szakmai gurukat, akik ennek a nyomdászattörténetnek avatott mesterei, és így Ecsedi Judit és Bárki Szilvia segítségével összeállítottunk egy névsort, és persze több kollégát is megkérdeztem, hogy ők kit tartanak fontosnak a szakmai pályafutásuk során, vagy kik voltak példaképek, és így összeállt egy 10-12 fős névsor, amiből a négy legfontosabb személyiség szobra elkészült.
Úgy, mint?
Mint Huszár Gál, Hessz András, Misztótfalusi Kis Miklós és Kner Izidor szobra.
Ha jól tudom, akkor a szobrokhoz készültek kis könyvecskék is.
Egy komplett csomaggal készültünk, egy díszdobozzal. Ez a díszdoboz, amiben a szobor és a ábrázolt személy nyomdászmunkásságát bemutató könyvecske található. Egy komplett kis időkapszula, amiben az ólombetűk új testet öltenek, és egy ilyen kis kitekintés a múltbéli időre, és egyben egy mementó.
Azt hiszem, hogy utolsó pillanatban jött az ötleted, mert sajnos akik közvetlen követői voltak ennek a korosztálynak, már ők is lassan kerülnek a szakmából.
Igen, ez így van, és valójában az erre a célra hasznosítható ólombetűk száma is nagyon véges, hiszen a legtöbb ilyen felszámolás már réges-rég megtörtént. Tehát ami így még fellelhető, az nagy kincsként őrzik, és a szobrokhoz mi csak olyan betűket használunk fel, ami már más célra nem alkalmas. Azokat a kopott, sérült betűket, összedőlt szedéseket, amikből már semmi más nem lehet csinálni, és mindenképpen a hulladékudvarban végeznék, ezeket szeretnénk megmenteni.
Hát zseniális ötlet volt, azt hiszem, és nagyon sokaknak nagyon boldog pillanatokat szereztetek, vagy szereztek vele. Köszönöm a beszélgetést Faludi Viktóriának.
Az eltelt időben a saját házok pincéjében gyűjtője lett régi nyomdagépeknek. Az itt kialakított műhely alkalmas lett egyszerű kézzel készített kis példányszámú nyomtatványok könyvek készítésének bemutatására. Alapjával, amivel be lehetett mutatni, hogy milyen volt 100 évvel ezelőtt egy nyomda. Ebből a gyűjteményből néhány hónapja egy 157 éves Zéglőféle kézisajtó a Zirci Ciszterci apátság műemlékkönyvtárába került, kiállítási és oktatási tárgyként. Úgy hiszem, ez nem lesz akadálya, hogy a felszabaduló idejében nyomdász lelke most már hangsúlyosan a műhely felé vezesse. Saját maga örömére és a tervei megvalósításával sokaknak. Matusek Faludi Viktóriáról Kéri Julit hallották.
Kiállítás a zenetudományokhoz is szervesen kapcsolódik. Itt őrzik például Vörös Marti Mihály asztalán Levél Liszt Ferenchez című versét eredetibe, ugyanúgy, ahogyan Liszt Ferenc levelét is a költőhöz. Következő felvételünk a Liszt Ferenc társaság történetét idézi.
Mai vendégem Gulyás Berta, a Liszt Ferenc társaság titkárság vezetője. Mesélj nekem a Liszt Ferenc társaságról, az új vezetőség szerepéről, a terveiről, és te hogy kerültél titkárságvezetőnek ebbe a csodálatos társaságba?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Liszt Ferenc Társaság egy nagyon szép múltra visszatekintő társaság. Amit erről tudni érdemes alá, hogy már Liszt életében is voltak ilyen társaságok, és mi egy 1893-ban alakult társaság jogutódjának tekintjük magunkat. A mostani társaság ez 1973-ban alakult újjá, és a legfontosabb célja ennek a liszti szellemi örökség ápolását tekinti. Ennek a legkézenfekvőbb mondja talán az, hogy koncerteket tartunk, de van emellett egy lapunk is, Liszt Magyar Szemmel, ez évente általában 4 alkalommal jelenik meg magyar és angol nyelven, És hát vannak emellett az új vezetőségnek bizonyos törekvései, amiről még, mivel nagyon sok minden nincs kialakulva, nem szeretnék igazán részletekbe menően beszélni, de nagyon szeretnénk a fiatalok felé nyitni. A zeneakadémisták felé is, őnekik koncert lehetőségeket biztosítanánk, hogyha rendelkezésre állnak majd ehhez a feltételek, de szeretné az elnök úr kifejezetten a nem zenészeket, az abszolút laikusokat is bevonni a Liszt-társaság életébe. Ehhez pedig egyetemekre, középiskolákba elsősorban és első körben Budapesten szeretnénk majd előadásokat vinni, lehetőleg zenével illusztrálva, ahol van erre lehetőség, tehát hogy mondjuk van egy zongora helyben, akkor, mert úgy gondoljuk, hogy az élőzene varázsa az pótolhatatlan sok szempontból. De hát ez még a jövő zenéje, az, hogy ehhez rendelkezésre állnak-e például majd a pályázati forrásaink, ez még egy óriási kérdés. Az új vezetőségről talán azt kell tudni, hogy most dr. Farkas Gábor, a Zeneakadémia újonnan megválasztott rektora lett, ami újonnan megválasztott elnökünk, május 28-tól, és Borbé László segíti főtitkárként az ő munkáját. Borbé tanár úr egyébként a Zeneakadémia docense, zongoraművész, és a doktori iskola billentyűs tagozatának a vezetője. Megmaradt a régi vezetőségből Eckhardt Mária társelnökként. Ez azért fontos nekünk, hogy a kontinuitást is megtartsuk, mert tiszteletben tartjuk a nagymúltú egyesületnek a hagyományait is, és nem szeretnénk mind a négy sarkából kiforgatni, csak azért, mert nyilván az elsődleges cél, hogy fiatalítanunk kell, mert sajnos a tagságunk nagyon-nagyon elöregedett. És Király Csaba az eddigi elnökünk, ő társelnökként segíti tovább a munkánkat.
Meséltél Borbé Lászlóról is, hogy ő egy junior primadíjas zongoraművész. Ugye?
Igen.
Most a fiatalitás halad konkrétan, bővebben egy kicsit, hogy mit értetek? Fiatal zongoristákat, növendékeket?
Akár igen. Tehát nyilván, amit említettem, hogy a zeneakadémistáknak szeretnénk koncert lehetőséget biztosítani, ez elsősorban azokat a hallgatókat érinteni, akik szakterületekből kifolyólag Liszt Ferenchez szorosabban köthetőek, tehát hogy elsősorban nyilván a zongoristák, de nem zárjuk ki mondjuk az énekeseket, zenetudósokat, és különböző egyéb opciók is vannak, de hát azért a Liszt életmű gerincét azért mégiscsak a zongoraművek képezik, azt hiszem. És hát az a praktikus szempont is, hogy mondjuk egy szóló zongorás, tehát lényegesen könnyebb tető alá hozni, mint mondjuk egy kóruskoncertet, vagy egy zenekari estet. De emellett szeretnénk olyan célokat is találni a társaságnak, ami esetleg olyan zeneakadémistákat is vonzhat, akik ilyen módon nem profitálhatnak a társaság tevékenységéből.
Most a helyi szelleme, ugye tudjuk, hogy a régi Zeneakadémia Liszt Ferencnek a lakása volt, ott is lakott, ott adott hangversenyeket. Ezt te hogy éled meg, hogy ilyen csodálatos helyen tevékenykedhetsz meg? Úgy tudom, hogy ez év novemberében te is hangversenyt fogsz adni ott.
Igen.
Mit jelent számodra?
Azt hiszem, hogy ez valódi kuriózum, hogy akár csak azt is elmondani, hogy egy egyetem a névadójának a lakása épületében tevékenykedhet, és hát emellett az, hogy a mi irodánk is ott van, ez aztán végképp egy nagyon különleges fordulat, azt hiszem. Hát egyébként ugye én titkárságvezetőként elsősorban adminisztratív feladatokat látok el. Ez egy új pozíció sok szempontból. A társaság alakulásakor ilyen létezett. Aztán nagyon sokáig erre nem volt sem lehetőség, sem talán nem is volt igény, de most az új vezetőség maga is aktív művészként, illetve tanárként sokkal kevesebb idejük van, mint az ezt megelőző elnökségnek. Úgyhogy ők eleve úgy vállalták csak el ezt a feladatot, hogy az adminisztratív teendőkben nekik valaki a segítségükre lesz, és mind a ketten rám gondoltak, ami nagyon megtisztelő.
Mi volt a indíték, hogy rád gondoltak? Mennyire ismertek téged? Vagy...
Én nekem főtártanárom egyik őjük sem volt személyesen. Borbé tanár úrral a kortárs zeneórák kapcsán találkoztam, de aztán a doktori iskolában mind a ketten programvezetőim voltak. Az ott végzett munkám, meg a felmutatott eredményeim és a személyes kapcsolatok alapján ők úgy gondolták, hogy én alkalmas lehetek arra, hogy ezt a feladatot végezzem, és nagy örömmel teszem ezt most.
Hát ez egy nagy boldogság. Most beszéljünk arról, hogy gyakorlatilag te elvégezted a Zeneművészeti Egyetemet, ugye? 2023-ban végeztél.
Igen, zongoraművészként diplomáztam, igen.
Már említetted is, hogy most doktoranduszi képzésen veszel részt. Erről mesélj egy kicsit nekünk. Mit is rejt magában, milyen kutatási területtel jelentkeztél?
A Zeneakadémiának kétféle doktori képzése van. Van egy PhD képzés, amit zenetudós hallgatóknak nyújt lehetőséget posztgraduális tanulmányokra, és van egy DLA képzés, ami pedig az előadó művész hallgatókat célozza meg. Én az utóbbinak vagyok a részese, tehát hogy én zongoraművészként folytatok doktori tanulmányokat is. Ez azért fontos, mert ez azt jelenti, hogy a képzés végén nem csak egy disszertációt, hanem egy úgynevezett mesterművet is be kell mutatnom. Ez, hogyha zeneszerző lennék, akkor nyilvánvalóan egy új zenemű lehetne, de mivel én zongoraművész vagyok, ezért nekem koncertet kell adnom amellett, hogy az értekezésemet is benyújtom. Ez egy 4 éves képzés, én ennek most a 3. évében vagyok, és Debussy zenéjével foglalkozom. Ezen belül Debussy 4 kezes és 2 zongorás átiratai töltik ki azt az időt, amit nem a Liszt társaság teendőivel töltök.
Miért Debussyt? Miért őt választottad?
Debussy egyébként is nagyon közel áll a szívemhez, bár én zenei szempontból abszolút mindenevőnek vallom magam, tehát nem specializálódtam egyetlen zeneszerző vagy egyetlen korszak művészetére, de fontos szempont volt emellett, hogy az előttem álló szakirodalom az könnyedén feldolgozható és hozzáférhető legyen, és én angolul elég jól beszélek, emellett a francia nyelv az, amit én használati szinten elég jól tudok alkalmazni. Németül is értek valamelyes, de úgy éreztem, hogy a német tudásom az nem elegendő ahhoz, hogy egy disszertációhoz szükséges mennyiségű szakirodalmat időben föl tudja dolgozni. Úgyhogy ez nekem szempont volt, hogy angolul és franciául legyenek lehetőleg a disszertációmhoz kapcsolódó írások. Természetesen magyarul is, de nagyon sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ha az ember nem hazai szerzővel szeretne foglalkozni, szóval, hogy megkerülhetetlen az, hogy idegen nyelvű szakirodalmat dolgozzon föl nagyobb mértékben, azt hiszem.
Ebből a két nyelvből, franciából és angolból nyelvvizsgáid is vannak.
Igen, igen.
Ez nagyszerű. Debussyről dolgoztak már? Kutattak korábban is, vagy csak te vagy itt aki?
Nem én vagyok az egyetlen. Volt, azt hiszem, hogy itt a Zeneakadémián talán 3 vagy 4 disszertáció van, aki engem megelőzött. És emellett az is szempont volt, hogy tehát én például az zongorás kamarazenével nagyon szívesen foglalkoztam volna, amit a doktori iskolában egy viszonylag keveset kutatott terület. Nem biztos, hogy könnyű dolga van az embernek, hogyha Magyarországon szeretne Debussyt kutatni, mert nem a Debussy kutatók országa vagyunk, azt hiszem, ezt el lehet mondani, de a témavezetőm Fazekas Gergely nagyon sok mindenben a segítségemre van. Ugye ő fordította magyarra a Debussy írásait, illetve volt már előtt egy korábbi fordítás, de a legújabb fordítás az ő nevéhez fűződik. És én azért úgy gondolom, hogy bár persze Bartók és Kodály neve természetesen megkerülhetetlen, hogyha a 20. századi zenéről beszélünk, de hogy azért vannak egyéb fontos alakjai is ennek a korszaknak, akikkel érdemes akár Magyarországon is foglalkozni.
Mikor hallhatunk téged, mint zongoraművészt?
A legközelebbi alkalom azt hiszem az március 25-én lesz, amikor a Rákoshegyi Bartók házban fogunk Kovács Gergely zongoraművész barátommal ugyancsak 4 kezes átiratot játszani, de ezúttal nem Debussyét, hanem Bartókét. Bartók csodálatos mandarinjának a szerzői 4 kezes letétjét fogjuk előadni.
És itt említettük, hogy a régi Zeneakadémián is fogsz játszani, ugye?
Igen, ez a Liszt Társaság szervezésében megrendezésre kerülő koncert, ez majd november 25-én lesz várhatóan, de ennek a műsora ez még formálódik.
És kikkel fogsz játszani, azt sem?
Ott is ugyanúgy Kovács Gergely barátommal, ő egy nagyon-nagyon régi ismerős, őt 20 éve ismerem, ő is Békés Csabán volt zeneiskolás, amikor én elkezdtem zongorázni, azóta pedig egy nagyon-nagyon szép karrierbe futó művésszé vált, és nagyon szerencsés vagyok, hogy ő a partnerem ebben a projektben.
Hát ez nagy öröm. Kedves hallgatóink, hát nagyon bőven beszélgettem itt a Liszt Ferenc Társaság életéről. Még egy kicsit visszatérnék egy mondat erejéig, hogy hány tagja van ennek a társaságnak?
Ezt nagyon nehéz megmondani, mert összesen 4 tagozatunk van, ugye ez pillanatnyilag egy országos társaság, van a budapesti, a soproni, a szegedi és a pécsi tagozatunk. Ebből, amit én személyesen, amire rálátásom van, ez a pécsi és a budapesti tagozat, mert a szegedi és a soproni tagozat, ők maguknak vezetik a tagnévsort. De azt hiszem, hogy nagyságrendileg egy olyan 4-500 főt számlálunk most. Ebből azt tudom mondani, hogy Budapesten az aktív tagunk az nagyságrendileg egy olyan 70-80 fő. Ez nyilván lehetne sokkal-sokkal több, de hát ezen dolgozunk az új vezetőséggel.
Egy idegen ember hall a Liszt Ferenc Társaságról, zenekedvelő, zeneszerető, szereti Lisztet, hogy tud jelentkezni a társaságban?
Van egy weboldalunk, ez a listsociety.hu, ugye ez a Liszt Társaság angolul, de nyilván, hogyha a Liszt Ferenc Társaságra rákeres valaki, akkor egyéb úton is oda lehet navigálni. Itt van egy jelentkezési lap, amit e-mailben nekünk elküldve, ezt mi tudjuk fogadni, és ilyen módon talán a legegyszerűbb bekerülni, de hogyha eljönnek a koncertjeinkre, akkor ez a lehetőség személyesen is adott. Ott akkor nyilván nem elektronikus formában, hanem helyben, papíralapon is megoldható a jelentkezés.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, Gulyás Berta zongoraművésszel, az Liszt Ferenc Társaság titkárság vezetőjével Meskó Bánk beszélgetett.
Szerkesztőtársam felvételét hallgattam a 9. század műemlékek kapcsán, a legelső asszociációm Körösi Csoma Sándor volt. Küldetés tudatára gondoltam Tibetben. Nem véletlenül. A kiállításon kétszer is visszamentem másoknak megmutatni, hogy megcsodáljam a világjáró őshazakutató gyöngybetűs levelét, amelyet az akadémia akkori titkárához írt. Az ősi Angkor könyv egyik szerzőjével beszélgetett szerkesztőtársunk, bemutatva egy valaha virágzó civilizáció életmódját, fennmaradt csodás épületeinek titkát.
Messze távol keleten virágzott egy birodalom, egy városállam, aminek Angkor volt a neve. 9. és a 14. század között élte a fénykorát. Angkor keletkezéséről, történetéről, mindennapjairól és majd a bukásáról Jeleni János dél-kelet-ázsiai szakértővel beszélgettem.
Hogy került kapcsolatba Angkorral, illetve mi inspirálta, hogy ezt a könyvet, az ősi Angkor könyvet megírja?
Az angkori civilizációval én először 1980 áprilisában kerültem kapcsolatba.
Ennyire pontosan emlékszik?
Azért emlékszem ennyire pontosan, mert ez volt az első kihelyezésem a vietnámi háborúnak 75-ben, a vöröskmerek uralmának is 79-re már vége volt, tehát még nagyon közel voltunk az eseményekhez, tehát a vöröskmer uralomnak a megdöntésének az eseményéhez, ami azt jelentette, hogy Phnom Penh, egy kiürített város, teljesen üres volt, tehát végig lehetett menni a főútján, mondjuk, mint nálunk az Andrássy út, úgyhogy senkivel nem találkozott az ember. És ami számomra a legmegrázóbb volt, az már a buddhizmussal is kapcsolatban volt, hogy bementem egy pagodába Phnom Penhben, ahol éppen a lefejezett buddha szobrok fejeit gulába rakva egy szerzetes söpör. A könyvtárban az ott dolgozó igazgató is, Pityke-onak hívták, ő volt az, aki megmutatta a francia időkből ott maradt elképesztő fényképgyűjteményt, és ezeken a fényképeken látta meg igazán először Angkort. És rendkívül izgalmasnak tartottam, de akkor még szó sem lehetett, hogy oda eljussak. Amikor én a külügybe visszatértem Vietnámból, akkor többek között az indokínai országokkal kellett foglalkoznom, és akkor került összeállításra a kétoldalú kambodzsai magyar kulturális és tudományos kapcsolatok keretében az a téma, hogy miről 1989-ben miről és hogyan emlékezzenek meg a Pol Poti uralom megdöntéséről. És akkor én ennek a könyvtári élménynek, ennek a 80-as könyvtári élménynek hatására azt mondtam nekik, hogy adjanak ki Angkorról egy ünnepi kiadványt, és akkor beleírtuk ebbe a megállapodásba, hogy jelenjen meg egy könyv Angkorról.
Mikor jelent meg a könyv?
Hát az első könyv az 89, 88, 89.
Mert hogy 92-től várt a világ.